Miután Noé kijött a bárkából, és hála áldozatot mutatott be, Isten megáldotta Noét fiaival együtt, és így szólt hozzájuk. Szaporodjatok és sokasodjatok, töltsétek be a földet. Féljen és rettegjen tőletek a föld minden állata, és az ég minden madara. Kezetekbe adtam mindent, ami a földön mozog, és minden halat a tengerben. Eledeletek lehet minden, az is, ami mozog és él. Miként a zöld növényzetet, ezeket is mind a kezetekbe adom azzal a feltétellel, hogy a húst vérével együtt ne egyétek. De a ti éltető véreteket is számon kérem. Számon kérem minden állattól és az embertől is. Mindenkitől, még a testvértől is számon kérem az emberi életet. Aki embervért ont, annak emberek ontsák ki a vérét, mert Isten képére alkottam az embert. Ti pedig szaporodjatok és sokasodjatok, töltsétek be a földet, és uralkodjatok rajta. Majd ezt mondta Isten Noénak és fiainak. Íme én szövetséget kötök veletek és utódaitokkal, sőt minden élő lénnyel, mely nálatok van. A madárral, a háziállattal és a mező minden vadjával. Mindazzal, ami a föld állataiból fennmaradt a bárkában. Szövetséget kötök veletek, mert nem pusztul el minden élő a vízözön hullámaiban, és nem is lesz többi vízözön, mely elpusztíthatná a földet. Majd ezt mondotta az Isten. Annak a szövetségnek, melyet veletek és a körülöttetek élő többi élőlénnyel kötök, ez lesz a jele örök időkre. Szivárványomat a felhőkbe helyezem, és ez lesz a jele a szövetségnek közöttem és a föld között. Ez az Isten igéje.
Istennek legyen hála.
Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent Márk könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk.
Jézus egyszer elment tanítványaival a Fülöp-Cezária környékén fekvő falvakba. Útközben megkérdezte őket, kinek tartanak engem az emberek. A tanítványok azt felelték, egyesek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, és hét mások valamelyik prófétának. Ő tovább kérdezte őket, hát ti kinek tartotok engem? Erre Péter így válaszolt, te vagy a Messiás. Akkor szigorúan lelkükre kötötte, hogy ezt senkinek sem mondják el róla. Ettől kezdve arra oktatta őket, hogy az emberfiának sokat kell szenvednie, a vének a főpapok és az írástudók elvetik és megölik, de harmadnapra föltámad. Erről egészen nyíltan beszélt nekik. Péter ekkor félrevonta Jézust, és szemrehányást tett neki. Erre ő hátrafordult, tanítványaira nézett, és így korholta Pétert. Távozz tőlem, Sátán, mert emberi módon gondolkodol, és nem Isten tervei szerint. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus!
Kedves testvérek! Az ember fiának sokat kell szenvednie, tanítja az Úr Jézus az apostolokat. Arról világosan szól, hogy szenvednie kell, azt mégsem árulja el, hogy miért kell. Kikényszeríti őt arra, hogy szenvedjen. Mi az a szükségszerűség, ami miatt ő ezt nem kerülheti el. Sőt, erre még tanítja is az apostolokat, akik számára ez nem volt érthető, tehát az Úr magyarázatot ad erről a szenvedésről. Az más kérdés, hogy vajon megértették-e, hiszen nem virasztottak vele együtt a kertben, aztán pedig elszaladtak a Getszemániból, de a kereszt alatt sem láthatták János kivételével az apostolokat. Az Ószövetségben számtalan olyan helyet találunk, ahol az író keserűen panaszkodik a szenvedések miatt. Azt is fölfogták, hogy a szenvedés és a bűn között közvetlen kapcsolat van. Néha ez a keserűség szinte vádként jelentkezik Isten ellen, aki megengedi, vagy éppen szenvedéssel sújtja az embert. Ami viszont meglepő, mindezen keserűségek között sem kételkedik az Ószövetség az Isten jóságos és irgalmas voltában. Sőt, éppen azért fordul hozzá, mert neki van hatalma elvenni a szenvedést, jóra fordítani az ember sorsát. Az Úr Jézusnak ez a mostani kijelentése nagyon hasonlít arra a tanításra, amiben a boldogságokat és a jajokat mondta el. A furcsa boldogságok végén az érte való üldöztetés szerepel utolsóként. Boldogok vagytok, ha gyűlölnek titeket az emberek az emberfia miatt. Most pedig annak megvallását követik a szenvedésről való szavak, hogy Jézus Krisztus a Messiás. Ettől kezdve oktatni kezdte őket, hogy az emberfiának sokat kell szenvednie. Mintha ezek a mostani szavak válaszolnának az utolsó boldogság ígéretére. Nem csak nekünk lehet a sorsunk az érte való üldöztetés, hanem ő maga is vállalja az értünk és miattunk való üldöztetést és annak következményeit. Így a szenvedésben azonosul velünk. Ő értünk szenved, mi pedig ő miatta válunk üldözötté. Na de miért kell szenvednie? Nem tudhatjuk, hogy erről is adott-e tanítást az Úr Jézus, minket azonban érdekel ez a kérdés és az ennek a válasza. A Messiás, a dicsőséges uralkodó, akinek szenvednie kell. A kettő nehezen fér össze, ezért nem is csodálkozhatunk azon, hogy az apostolok nehezen fogadták el ennek a még a lehetőségét is, nemhogy a szükségességét. Mi azonban már nagyobb teológiai tudással rendelkezünk a teljes kinyilatkoztatás birtokában. Mit mondhatunk tehát erről? Az biztos, hogy a szenvedés az első bűn következménye az ember életében. Mégpedig olyan következmény, amit okozni tudtunk ugyan, de visszaforgatni, megszüntetni már nem. Hatalmunkban állt a választás és döntés, de ennek a visszavonására már nincs hatalmunk. Pontosan ezt állapítja meg a Zsoltáros is. Az ember nem válthatja meg magát, senki sem adhat Istennek váltságdíjat magáért. Isten drága lelkének váltsága, igen drága lelkének váltsága soha meg nem fizetheti, hogy örökké éljen és ne jusson az enyészetre, olvassuk a 49. Zsoltárban. Isten éppen ezt az állapotunkat szánta meg. A szenvedés ugyanis nem csupán teher az életünkön, hanem céltalan és értelmetlen tehernek tűnik. A görög mitológia ezt a sziszifuszi munkával illusztrálta. Állandó erőfeszítés, de semmi cél és semmi eredmény. Isten a maga mindenhatóságával érkezik közénk, bár éppen a magunk gyöngeségét fölvéve emberként, amikor a megváltásra jön és a szenvedés legyőzésére. Ennek biztató bemutatása és reményt ébresztő előzménye volt a sok gyógyítás, amivel Jézus Krisztus közöttünk járt, és amivel is az Úr igazolta hatalmát és irgalmas jóindulatát. Ezeket a megtapasztalható eseményeket adta nekünk, hogy elhiggyük azt, amit már nem tudunk megtapasztalni, vagyis bizonyítani akarta, hogy a szenvedésnek mégis van értelme és célja, és az ember föl tudja használni valami jóra, még ha nem is e világi életében. Az emberfiának tehát szenvednie kellett, hogy megtanítson minket, mégpedig szemléltető oktatással arra, hogy a szenvedésnek van értelme és szerepe az életünkben. A másik értelméről az Úr a főpapi imádságában beszélt. Így fohászkodott föl, Atyám, eljött az óra, dicsőítsd meg fiadat, hogy fiad is megdicsőítsen téged. A szenvedés ugyanis nyomasztó teher és kín az ember számára, de az ember a helytállásával megmutathatja, hogy van ereje mindezt hősiesen elviselni, mert ezen az úton Istenhez törekszik. Nem hagyja magát letéríteni erről az útról pusztán a maga enyhébb sorsáért. Van benne hősiesség, és tud küzdeni és erőt mutatni azért, aki őt szeretettel várja magához. A szenvedés tehát Isten megdicsőítése és az üdvösségre való fölkészülés számunkra. Ahogyan az Úr Jézus utolsó emberi szavai mutatják, Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. Krisztus által mi is az Isten gyermekei vagyunk, és ezt bizonyíthatjuk a Krisztussal való együttszenvedéssel és az Atya jóságába vetett rendíthetetlen bizalommal. Az emberfiának tehát szenvednie kellett, hogy minket, a maga emberségében Isten gyermeki helytállásra tanítson, és az Atya megdicsőítésére. És még van egy igen fontos ok, amiért szenvednie kellett. Ő azért is jött közénk, hogy nevünkben és helyettünk legyőzze a minket fogságban tartó gonoszt. Ahogyan Dávid egymagában kiállt a káromló és hetvenkedő Góliát ellen, mégpedig az egész hadsereg becsületét megmentve, úgy tesz Krisztus is. Egymagában küzd meg a gonosszal minden ember nevében. Ez a harc a pusztában kezdődött, amikor a gonosz igyekezett kipuhatolni az Úr Jézus gyöngéjét. Azt hitte, hogy közönséges emberrel van dolga, akit épp úgy elcsábíthat, fogjul ejthet a maga csalétkeivel, mint valamennyiünket. De sem a test kényeztetése, sem a birtoklás fölcsigázása, sem a hatalom megcsillantása nem vezethet eredményre. Sőt, a későbbiek során már neki kellett megfutamodnia Krisztus elől a megszállott emberekből. De a végső leszámoláshoz megfelelő segítőkre talált az áruló apostolban, a főpapokban és az álhatatlan, könnyen becsapható tömegben. Ő is éppen arra az órára várt, mint amit az Úr Jézus emlegetett. Az ember fiának tehát sokat kellett szenvednie, hogy a magát erősnek képzelő gonoszt legyőzze éppen a maga gyöngeségnek látszó isteni erejével. És még egy igen fontos oka volt az Úr szenvedéseinek, azokat el kellett viselnie a mennyei atyáért. Hiszen azzal, hogy a sátán éppen a teremtés koronáját az embert meg tudta rontani, és így megszerezni magának, az egész teremtést is megrontotta. Aminek Isten dicsőségére kellett volna szolgálnia, és ami az ember hatalma alá lett vetve, most, hogy ő uralkodik az emberen, nem Isten dicsőségére, hanem az ember romlására szolgál. A világ dolgai a kapzsiságunk és dőzsölésünk, a gyilkos bosszúvágyunk és hatalomkergetésünk eszközévé silányult. Jézus Krisztusnak helyre kellett állítania a világ rendjét, és visszaadnia eredeti célját. A Biblia úgy mutatja be, hogy az ellenszegülő, Isten ellen döntő angyalt Szent Mihály és seregei letaszították a mennyből. Ki olyan, mint az Isten? De földi uralma sem maradhat fenn, hanem a saját önzésének és gyűlölködésének birodalmába, a kárhozatba kellett taszítani. Krisztus azért is jött, és vállalt emberi sorsot, hogy mindezt végbe vigye. Amint a szellemi lények letaszították a gonoszt a mennyből, úgy egy emberi személy, a második isteni személy, aki emberré lett, letaszítja őt a földi vidékekről önmaga gyötrelmébe. Krisztusban az Isten fia emberré lett, hogy emberként győzze le azt, aki megrontotta Isten tervét és az ember boldogságát. Ettől kezdve arra oktatta őket, magyarázza az evangelista. Az Úr tehát nem hagyta fölkészületlenül az apostolokat. Noha úgy tűnik, hogy elragadták közülük a mestert, valójában ő igyekezett nem csak megértetni velük a későbbi szenvedését, hanem föl is készíteni őket a megrázkódtatásra. Mindezt nyomon követhették az evangéliumi leírásokban. Első heves reakciót Pétertől hallottuk, ments Isten! Nyilván ez volt a többiek riad gondolata is, csak ők nem merték kimondani. Később már nem a szenvedés miatt értetlenkednek, hanem az nem világos számukra, mit jelent az, hogy harmadnapra föltámad. De úgy tűnik, hogy viszonylag hamar elcsitult a félelmük, mert amikor Jeruzsálemből esténként Betániába mentek át, az elfogató parancs miatt, már nem riadoztak és nem kérdezősködtek. Úgy tűnik, hogy mindez csak felszínes érzelem volt náluk, ez pedig a dolgok bekövetkeztének döbbenete, és az apostolok bezárkózó félelme mutatja meg igazán. És még inkább a föltámadottal való találkozásuk. Ha az evilági részét is ilyen nehezen értették meg, mennyivel nehezebben a természet fölötti részét, vagyis magát a megváltást. Éppen ezért mondhatjuk, hogy annak, amit itt Szent Márk leír, ettől kezdve oktatta őket, hogy az emberfiának sokat kell szenvednie. Ennek az oktatásnak folytatása, szerves része az, ami Szent Lukács jegyez föl. Az emmauszi tanítványoknak való megjelenésénél olvassuk, Mózestől kezdve valamennyi prófétánál megmagyarázta, ami az írásokban róla szól. Tehát, ha a felkészítésük nem is volt teljesen sikeres, végül mégis sikerült velük megértetni Isten csodálatos irgalmát és a megváltás rendkívüli művét. A krisztusi tanítás ma is folytatódik, mert nekünk is meg kell értenünk nem csak Krisztus szenvedését, hanem azt is, hogy magunknak miért kell szenvednünk. Szent Pál magyarázza el, hogy a keresztséggel mi Krisztusba iktatódtunk be, testének tagjaivá leszünk. Így osznoznunk kell az egész test sorsában. Röviden így fogalmazza, ha vele halunk, vele is fogunk élni, ha kitartunk vele, vele is fogunk uralkodni. Amen.
Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Litánia az Eukarisztiáról.